Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, ezt így mindnyájan hallottátok, hogy Jézus nevét, és hogy ő a mi példaképünk, mi pedig kicsi gyerekkorától fogva. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a Bibliában csak egy rövid mondat van feljegyezve az ő gyermekkoráról, és ez a mondat pedig nagyon fontos, és így hangzik, hogy engedelmes volt a szüleinek. Kíváncsi vagyok, hogy ti engedelmesek vagytok-e. Úgy őszintén, magatokban engedelmes gyerekek vagytok-e. Mit jelent az, hogy engedelmes? Hogy amikor valamit nagyon szeretne, és nagyon akar, de a szülő azt mondja, hogy ezt ő másképp látja helyesnek, édesapátok vagy édesanyátok, akkor engedtek neki, és azt mondjátok, hogy hát ő azért csak tapasztaltabb, mint ti, akik egy-két évet éltetek, meg az egész biztos, hogy jót akar nektek, és akkor lemondtok arról, amit nagyon akartok, és nagyon szeretnétek pedig. És remélem, hogy egyikőtöknél sincs olyan, amit is szoktak hívni a gyerekeknél, hogy hisztizik, hogy akkor sír, akkor vitatkozik, akkor veszekszik egy kicsit, minden áron szeretné elérni, amit ő éppen akkor akar. És én egy kis történetet mondok el nektek ezzel kapcsolatban. Édesanyám egy időben vigyázott egy kislányra, olyan 4-5 éves forma volt. Egyesek annyi idősek, vagy van, aki többennél, és nagyon nem szeretett hazamenni, ha kimentek. És egy alkalommal szintén nagy hisztériát rendezett. Sírt, toporzékolt, nem, ő nem akar visszamenni. Hát édesanyám nem szólt semmit, de szinte húzni kellett a gyereket, ahogy mentek a járdán. Minden járókelő próbálta vigasztalni, mert rettenetesen sírt, hogy mi a bajod. Akkor mindegyiknek mondott valami csúnyát, gorombát. Édesanyám ezt se hallotta meg, ő csak fogta erősen a kezét, és ment előre. Egyszer csak könnyáztatta arcával, fölnézett rá, és ennyit közölt. Észhez jött a cica, mert cica volt a beceneve. Tehát aztán észhez jött, de nem rögtön. És előbb jó magát is kikészítette, és egy csomó csúnya beszéd kijött a száján, míg végül belátta, hogy jobb észhez jönni és engedelmeskedni. Hát azt kívánom nektek, gyerekek, hogy ti mindig gondoljatok Jézus példájára, akiről azt olvassuk, engedelmes volt a szüleinek. Mert ugye ezt nem nehéz ésszel belátni, hogy jót is akarnak nektek, meg tapasztaltabbak is, mint ti. És tudjátok, mikor van öröm az engedelmességben? Akkor, ha az nem azután megy, hogy 5-6-szor kell szólni, meg megpróbáltok vitatkozni, vagy netán hisztizni, hanem jegyezzétek meg, hogy a Jézushoz hasonló gyerek, a Jézusnak szót fogadó gyerek, az egy szóra fogad szót. Legyen ez a jelszó nálatok, hogy egy szóra, első szóra szót fogadás. Akkor fognak örülni a szüleitek, és akkor fogtok örülni ti is. Ne felejtsétek el, tehát Jézus engedelmes volt a szüleinek. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvassuk. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetéből. Így olvasom Lukács evangélium a 11. fejezetéből a 9-től a 11. vers elejéig, és aztán a 13. verset. Így szólt Jézus: én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az, aki az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? 13. vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Kedves gyülekezet, Jézus a kenyeret kérő barát példázatát fejezte be ezekkel a kijelentésekkel, mint egy summázatként. És három döntő dolgot érthetünk meg az idézett igékből. Az első, a Szentlélekre olyannyira szükségünk van, mint a kenyérre a fizikai életünk fenntartásához. A második dolog, Isten olyannyira készségesen adja, illetve adná nekünk a Szent Lelket, mint amilyen szívesen a szülők adnak kenyeret a gyermekeiknek. És a harmadik dolog, az egyetlen dolog, amit tennünk kell ennek érdekében, hogy elnyerhessük, hogy kérjük. Kérjük Istentől a közben járó Krisztus által. És én most feltenném azt a kérdést, hogy mi kérünk-e Istentől Szent Lelket. Márpedig ez olyan szükséges, mint a kenyér. És a Jóisten készségesen adja. Úgy gondoljunk vissza csak az elmúlt hétre, az elmúlt héten elhangzott egyéni személyes imádságainkra. Gondolom mindenkinek eszébe jut, hogy mi mindent kért Istentől imádságban. De akár csak egyetlen egyszer is. Kértünk-e Szent Lelket Istentől? Kértük-e ezt a legszükségesebbet, hogy ő jelenléte ott legyen az életünkben, és munkálkodjon a szívünkön? Mintha mi valahogy ezt kevésbé értenénk, hogy ez mennyire szükségletünk, és mennyire kérnünk kell, és az Isten milyen szívesen adja, mint a régi korok hívői. Például Dávid 51. Zsoltárára gondoljunk 3000 évvel ezelőtt. Milyen tisztában volt ezzel, hogy a Szentlélek létszükséglet. Ugye úgy könyörgött Istennek a bűnbánó imádságában, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. És hogy ki teremthet bennünk tiszta szívet, és ki újíthatja meg az erős lelket bennünk, a jóra törekvő erős lelket, rögtön magyarázza, mert így folytatja, és a te Szent Lelkedet nevedd el tőlem. És még hozzáteszi, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ezzel tulajdonképpen kimondja azt, hogy tiszta szívet, erős lelket nyerni, engedelmeskedni tudni nem tudunk a Szentlélek nélkül. És ezen esett kétségbe, amikor bűnbe esett, és amikor Isten bocsánatáért könyörgött, csak az Isten a Szent Lelkét el ne vegyem tőlem. Mert a Szentlélek nélkül sehová nem juthatok, mindezek hiányozni fognak az életemből. Mert kicsoda is a Szentlélek. Ugye a Biblia nagyon egyértelműen mondja, hogy a Szentlélek valóságos személy, a három isteni személy egyike, akik azonban tökéletesen egyek egymással. Némelyek ugye sokat problémáznak ezen, és sokan vagy ösztönösen, vagy kifejezetten meg vannak győződve róla, és állítják, hogy a Szentlélek csak egy személytelen erő, nem is személy. Ez azonban súlyos tévedés. Én most csak egyetlen igét szeretnék említeni. Amikor Jézus búcsúzott tanítványaitól, azt mondta, én kérem az atyát, és más vigasztalót küld nektek. Tehát akik olyasmit gondolnak, hogy a Szentlélek csak az atyának és a fiúnak a lelke, de nem külön személy, ha így lenne, akkor Jézus nem mondta volna azt, hozzám képest más vigasztalót küld az atya nektek. Én kérem, és ő küld nektek. A Szentlélek személye kétségtelenül a legtitokzatosabb a három isteni személy közül. A Biblia sohasem ábrázolja őt testi alakban. Sehol sem bátorít arra, hogy közvetlen szólítsuk meg, mert hangsúlyozza, hogy csak Krisztus által kaphatjuk meg, csak Krisztustól kérhetjük. Sohasem irányítja önmagára a figyelmet. Maga Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek az engem dicsőít, mármint Jézust, és az enyémből vesz, minden figyelmet Krisztusra irányít. De az, hogy a Szentlélek személye titok, és nem is tudjuk megfejteni, mert nincs róla bővebb kinyilatkoztatás, az semmit sem változtat azon, hogy valóság. És egy személyes isteni munkálkodás valóságát tapasztalhatjuk általa az életünkben. A Szentlélekről a Szentírás azt mondja, hogy ő az igazság lelke. Ezt János evangélium a 14. fejezetében találjuk. Azt is mondta Jézus, hogy megtanít titeket mindenre. És így is fogalmazott, elvezérelt titeket minden igazságra. Lássuk, a Római Levél 5. fejezetében ezt olvassuk, hogy kitöltetik szívünkbe az Isten szeretete a Szentlélek által. Tehát nem valamiféle emberi szintű szeretet, hanem az Isten szeretete töltetik ki a szívünkbe a Szentlélek által. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szentlélek a szeretet lelke is. Ahol a Szentlélek jelen van, ott az isteni szeretet árad ki. És ennek önmagában hatalmas mondani valója van. A Szentlélek egyaránt az igazság lelke, és egyaránt a szeretet lelke. Soha ne próbáljuk szembeállítani a kettőt egymással. Soha se gondoljuk, hogy a szeretet, a Szentlelket el lehet fogadni az igazságra szeretet nélkül, vagy a Szentlelket el lehet fogadni, mint a szeretet lelkét az igazság nélkül, annélkül, hogy elvezérelje minket minden igazságra. Van egy kijelentés a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének a 7. versében, ami egy olyan összefoglaló ige arról, hogy mit nyerhetünk, mit ajándékoz nékünk a Szentlélek jelenléte és bennünk való munkálkodása. Így fogalmaz Pál apostol, ezt írja Timóteusnak, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. A Károlyi fordításban józanságot találunk, de a pontos szöveg ez erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Mindenkit megkérdezek, nem az életben ezek a legfőbb javak? Erő, szeretet, tiszta gondolkodás. És ezeket a Szentlélek mind közvetíti a mi számunkra. Mindegyik létfontosságú. Ézsaiás próféta könyvének a 11. fejezetében még tovább részletező a Szentlélek által mi mindent nyerhetünk. Azt mondja, hogy a Szentlélek a tanácsnak lelke. Ugye amikor az életben, a gyakorlati életben hirtelen kell átlátni valamit, vagy hirtelen kell megtalálni a leghelyesebb, legigazságosabb gyakorlati megoldást. Ha az Isten lelke jelen van bennünk, ha az Isten lelke lakik bennünk, munkálkodik bennünk, akkor tanácsot kapunk, akkor hirtelen meglátjuk, akkor hirtelen megvilágosodik, hogy ebben a helyzetben ez a helyes döntés, ez a helyes állásfoglalás. Sokszor sugalmaz és buzdít valamire, hogy ezt most ezt tedd, és utána látod, hogy itt valami jó munkát akart végezni Isten általad. A Szentlélek tanácsokat ad, ha jelen van az életünkben. És a Szentlélek ezen kívül pedig még így is mondja, hogy a jó és a gonosz közötti különbségtételnek a lelke is. Tehát segít nekünk különbséget tenni jó és rossz között. Egy pillanat alatt megvilágítja, hogy valami igazságos vagy igazságtalan, helyes vagy helytelen. Micsoda értékek ezek. Milyennyire szükségünk van rá. Tehát megkérdezem, világosak és egyszerűek azok a tételek, amelyeket a felolvasott alapigényben találtuk. Szükségük van a Szentlélekre, mint a kenyérre. Az Isten legalább olyan készségesen, annál is készségesebben adja, mint a földi szülők gyermekeiknek adnak kenyeret. És egyetlen egyet kell tenni, kérni. És el kell most gondolkoznunk azon, hogy minek a jele az, hogy mi nem kérjük. Mert gondolom, mikor feltettem a kérdést, hogy mindenki gondoljon vissza csak a múlt hétre, hogy ő csak egyetlen egyszer is komolyan őszintén kérte Szentlelket a Jóistenről, akkor a Jóistentől valószínűleg oda jutunk, hogy hát azért ez úgy leginkább elmaradt. És akkor ez mit mutat? Hogy még mindig a saját cselekedeteinkkel próbálunk igazakká lenni és üdvösségre jutni. Nekünk ez egy olyan nem életkérdés, hogy Szentlelket kérjünk, mert úgy gondoljuk, hogy ha mi igyekszünk, mi megpróbáljuk az Isten parancsolatait megtartani, akkor ez rendben lesz. Sajnos, ha nem a legelső dolog, amit kérünk Istentől, hogy adj Szentlelket, ez azt mutatja, hogy még mindig önmagunkra támaszkodunk, még mindig abban bízunk, hogy ha tegnap nem, akkor holnap vagy holnap után sikerülni fog a saját igyekezetünkkel az Isten törvényét megtartani, és elkészülni az örök életre. Sajnos ez tükrözi. És megkérdezem, de juthatunk ide? Tapasztalhatjuk, hogy az eredmény csak az, amit a Római Levél 7. fejezete végén Pál apostol így összegez. Én elmémmel az Istennek, de a testemmel, a természetemmel, a gyakorlati cselekedeteimmel a bűnnek szolgálok. marad az ember ebben a tudathasadásos állapotban, hogy elméjével nem tagadja az igazságot, sőt elméjével egyetért vele, vagy akár gyönyörködik is benne, de a gyakorlati életben meghiúsul ennek a megvalósítása, vagy ennek a cselekvése. Ennél tovább nem lehet jutni Szentlélek nélkül. Ezen a ponton reked meg az ember. Ezt maga Jézus olyan nagyon világosan fejezte ki, amikor tanítványok ijetten kérdezték, hogy Uram, kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus azt válaszolta, embereknél ez lehetetlen, elég világos, elég kemény szó. Emberileg embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. Kedves gyülekezet, akkor hogyan is lehet, hogy mi még mindig nem kérünk buzgón és komolyan szent lelket Istentől, pedig ő készségesen adná. Ismétlen megrekedtünk ezen a nyomorúságos szinten, hogy még mindig a saját cselekedeteinkkel próbálunk igazakká lenni. És sajnos nem esünk kétségbe attól, hogy nem jutunk előbbre annál, mint hogy elménkkel az Istennek szolgálunk, de a gyakorlatban mégiscsak a bűntörvényének. És tegyük fel akkor azt a kérdést, akkor mi az oka, hogy mi nem kérünk szent lelket? Mert ez olyan egyszerűnek tűnik, hát csak kérni kell. De ki fog szent lelket kérni Istentől? Az fog kérni, aki éhezi és szomjúhozza az igaz életet. Emlékszünk Jézus hegyi beszédének erre a boldog mondására? Azt mondta, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, így fordítja a mi Bibliánk, de az eredeti szövegben nem az elméleti igazság van, hanem a valakinek az igaz volt, az így lenne helyes fordítani az igaz életet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, mert ők megelégítetnek. Az éhség meg a szomjúság elég erős hajtóerő, elég erős érzés az emberben. Nos, ha mi nem éhezzük és szomjúhozzuk az igaz életet, ha mi úgy valamiféle hamis bizonyosságba elringatjuk magunkat azon a szinten, amin vagyunk, akkor nem fogunk kérni szent lelket. Amíg ez nekünk nem olyan erős igény, mint ahogyan egy éhes és szomjas ember mindenáron enni és inni akar, addig mi nem fogjuk kérni a szent lelket. És feltenném azt a kérdést, hogy mi az, ami bennünk ezt az éhséget, szomjúságot egyrészt fölébreszti, másrészt elevenen tartja? Nagyon érdekes, hogy a Biblia három vonatkozásban használja a kenyér hasonlatot. Valójában csak egy kenyérről van szó, mert Jézus szimbolikus nyelven így mondta, én vagyok az élet kenyere. Az ő tanításai, az ő élet példája. Ez az, ami örök életre készíti fel az embert, igaz életre készíti fel az embert. Ez az élet kenyere. De aztán a Biblia szól arról is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Tehát az igét is kenyérnek mondja. Mert Krisztusról mit tesz bizonyságot? A Szentírás, az Isten igéje. Hogy nekünk Krisztus az élet kenyere legyen, az csak akkor lehetséges, hogyha az ő igéje olyan, mint a mindennapi kenyér. Mert ez tesz őról a bizonyságot. És vigyázzunk arra, hogy az élet hajszája úgy ránk ne üljön, hogy végül ez marad, hogy majd eljövök hétvégén, meghallgatok egy istentiszteletet. Vagy gyorsan fölütöm a Bibliát, és elolvasok egy reggeli igét, de már egy fél óra múlva nem is tudom, mi volt. Ugye ez a hasonlat, hogy kenyér, ez azt jelenti, hogy ezt enni és inni kell, hogy ahogy is, amint a táplálék beépül a sejtjeinkbe, beépüljön az életünkbe az, amit olvastunk. Sokkal mélyebb kapcsolatba kell kerülnünk az Isten igében. Ezt tesz bizonyságot Krisztusról, aki az élet kenyere. És a harmadik vonatkozás pedig éppen ez, hogy Jézus azt mondta, hogy ahogy kenyeret kérünk, vagy ahogy a szülők adnak kenyeret a gyermekeiknek, úgy ad a Jóisten szent lelket. Ez a három kenyér, ami valójában egy. Krisztus, az élet kenyere, akiről az írás tesz bizonyságot, akivel az írás által ismerhetünk meg, és a Szentlélek, aki elevenné teszi, személyesen ránk alkalmazza ezt az igét, aki minden figyelmet Krisztusra irányít. Nekünk mind a három vonatkozásban szükségünk van kenyérre, ahhoz, hogy az Isten országára, az üdvösségre alkalmassá válhassunk. És felteszem azt a kérdést, hogy akkor mi tart vissza minket, ha ennyire szükségünk van Szentlélekre? Tehát az egyik, azt mondtuk ez, hogy elhalhat bennünk ez, hogy éhezzük és szomjuhozzuk az igaz életet, és megrekedhetünk egy hamis üdvbizonyosságban, vagy egy ilyen bizonytalan állapotban, és nem gyötörez minket, nem esünk kétségbe ettől, hogy csak az elmémmel szolgálok az Istennek. De van egy másik ok is, amiért olyan egyszerű, hogy csak kérni kell a Szent Lelket, és mégsem kérjük. Ez pedig az, hogy az egész Szentírás egyértelműen mondja, hogy a Szent Lelket csak Krisztustól lehet kérni. A Római Levél 5. fejezete így kezdődik, megigazulván azért hit által, Krisztus által, békességünk van Istennel, szabad bejárásunk van az ő kegyelméhez, és Isten szeretete kitöltetik szívünkbe a Szent Lélek által. Hát, tehát csak a Krisztusban való megigazulás nyomán nyerhetjük el a Szent Lelket. Mert a Szent Lélek isteni személy, és Isten bűnnel együtt nem lakik. Ezt mi magunk ösztönösen is érezzük. Ha például éppen úgy tudat alá lenyomva vannak ilyen rendezetlen bűnök az életünkben, tudom, de majd egyszer rendezem Istennel, akkor most ha halljuk azt, hogy kérjünk Szent Lelket, akkor azt mondjuk én, hogy mernék én Szent Lelket kérni Istentől. Mert azért annyi erkölcsi érzékünk van, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik, hát ha én ilyen állapotban vagyok, akkor én hogy mernék Szent Lelket kérni a jó Istentől? Tehát a másik dolog, ami ezt az egyszerű feltételtől visszatart minket, hogy kérjünk Szent Lelket, a vágyakozás, az éhezés, szomjuhozás hiányán túl, az, hogy halogatjuk, vonakodunk rendezni a dolgainkat Istennel. Pedig milyen egyértelműen hív bennünket. Azt mondja, ha aki én hozzám jön, segítségért, bűnbánattal, bűnbocsánatért, semmiképpen ki nem vetem. Az egyik legcsodálatosabb, igen, Ézsaiás könyvében Istennek a meghívása. Azt mondja, no, gyertek, törvénykezzünk. Első percben félelmetesen hangzik, de utána így folytatja. Ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tehát nem értjük meg, hogy Krisztus orvos, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, megterheltettetek a bűnterhével. Ezt kellene egyszer megértenünk, hogy ezt nem szabad halogatni, ezt nem szabad félni Istenhez menni, hogy ami a lelkiismeretünket nyomja, azt rendezzük. Ha pedig megigazultunk hitáltal, ha bűnbocsánatot nyertünk, ha a bűnbocsánat által Isten tiszta szívet teremthetett bennünk, ennek eredményeként azonnal megkapjuk a Szentlélek ajándékát, kérhetjük és el is nyerjük. És van még egy harmadik ok is, amiért Szent Lelket nem kérünk, mert Szent Lelket így komolyan kérni, hogy áthat minket az éhezés, a szomjuhozás az igaz életre, úgyhogy a bűneinket rendezzük. Ezt nem lehet egy-két perces imádságban, ez csak egy olyan valódi belső szobában való imádságban lehet megtenni, amiről Jézus beszélsz, hogy te, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és csukd magadra az ajtót, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Amikor az ember valóban Isten színe elé akar kerülni, rászánja az időt, megkeresi a nyugodt alkalmas helyet, és kiönti a szívét, mint a vizet Istennek a szín előtt. És kedves gyülekezet, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak itt van az életében a legnagyobb probléma. Meg kell mondanom, én is küzdök ezzel, nagyon küzdök ezzel. Azt szoktam mondani, hogy az életünk legnagyobb ellensége a program, az örökös program, ami zakatol, ami ott van a következő, és ránk ül az életnek a hajszája. De azt gondolom, hogy talán mindegyikünknek el kéne vonulni egy-két nap valami csendes nyugalomba, és átgondolni az egész életünket, és azt mondani, hogy ez az egy nem történhet meg. Hogy én nekem nincsen időm arra, hogy én kiöntsem a szívemet Isten előtt, és én hordozzam imádságban Isten előtt mindazt, ami szükséges, hogy a mi imádságunk a lélek általi imádságá mélyüljön el. Ugye ismeritek ezt a kifejezést, a Szentírásban többször is találkozunk vele, imádkozván a lélek által. Ez azt jelenti, hogy úgy mondja a Biblia, hogy úgy, ahogy kérni kellene, mi magunktól nem tudjuk, de maga a Szentlélek jön segítségünkre, hogy, hogy mi igazán helyesen tudjunk kérni, és ihleti az imádságunkat. Egyszer csak felszabadul a lelkünk arra, hogy ki tudjuk önteni a szívünket, mint a vizet, és a Szentlélek tanácsolja, hogy mit és hogyan kérjünk. Ez a lélek általi imádság. Van egy gyönyörű mondata Ellen White-nak, azt mondja, amikor valaki a lélek által imádkozik, akkor a Szentlélek úgy segít, hogy megszólaltatja a szív muzsikáját. Hogy felébreszti a legnemesebb gondolatokat, érzéseket bennünk, és felszabadítja a gátlásokat, és tényleg, mint a bizalmas barátunkhoz, úgy tudunk Istenhez szólni. Ez a lélek által imádság. De úgy imádkozni, hogy az agyam zakatol, hogy egy pillanat gyorsan becsukom a szem, gyorsan összeteszem a kezem is, és két ilyen tárgyi, hétköznapi dolgot elmondok, amire éppen szükségem van. Ilyen imádságban nem lehet szentelket kérni. És még egyszer mondom, hogy ezt az egy csatát nyerjük meg az életünkben. És ha arra gondolunk, hogy mit nyerhetünk a Szentlélek által, aki erőnek lelke, szeretetnek lelke, tiszta gondolkozás lelke, aki az igazság lelke, aki a szeretet lelke, aki tanácsadó, aki azonnal segít nekünk különbséget tenni jó és rossz között. Ha ezeket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez nem történhet meg, hogy én eddig nem tudok eljutni. Ez nem lehet, hogy nap mint nap kicsúszik a kezemből a lehetőség arra, hogy én így imádkozzam, ahogy Jézus tanított, és az elmélyüljön a lélek általi imádságá, és én abból olyan boldogan álljak föl, hogy tudom, hogy Isten meghallgatott, tudom, hogy elfogadott, tudom, hogy megbocsátott, tudom, hogy adni fogja a Szent Lelket, tudom, hogy tapasztalni fogom az ő segítségét. Ez a legfontosabb, hogy ezt elérjük. És gondoljunk még arra, hogy a Szentlélek kitöltése megígértetett az emberi történelem végére, közvetlen Jézus eljövetele előtt. Én most több helyen az apostolok cselekedeteit veszem Biblia körön, vagy evangelizáción, és engem is annyira áthat az a csodálatos időszak, amikor a Szentlélek kitöltetett. Milyen volt az a keresztény közösség? Milyenek voltak azok a keresztények? És mikor tudtak ők komolyan kérni Szent Lelket? Ez is tanulságos. Mert végül is nem hosszú idő kellett, hogy ezt megtanulják, hanem a Jézus mennybe menetele a pünkösdig eltelő időben 10 nap alatt történt az, hogy ők valóban buzgón kérték a megígért ajándékot. Azért, mert ott volt a szemük előtt Jézusnak a megbízatása. Azt mondta, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És őket feszítette is ez. Hát ők látták az Isten fiát emberként a földön, hallották a tanításait, látták a cselekedeteit, áttélték a helyettes áldozati halálát, látták a feltámadását. Hát ilyen nincs, hogy ők erről hallgassanak. Ezt érezték, hogy világgá kell kiáltani. Ezt érezték, hogy erre embereknek rendkívüli szükségük van. Na de hogyan? Azt érezték, hogy ehhez ők semmik. Egy néhány egyszerű halászember, akiknek ugyan magas lelki intelligenciájuk volt, és a világ legnagyobb tanítójától tanultak, na de akkor is. És ott van a római birodalom, ott van a pogányság, ott van az önigazult, legalista vallásosságban merevedett zsidóság, és mindenütt olyan falak, és azt a valakit, akit hivatalosan elítéltek, és kárhoztattak, és most ők jöjjenek elő azzal, hogy ő a messiás, és mondják azt, hogy ő feltámad. Ez tiszta képtelenségnek látszott. És akkor megtanultak imádkozni, hiszen Jézus is megmondta nekik világosan, hogy ezt nem tudják Szentlélek nélkül megtenni. Ugye azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim. Tehát világos volt, hogy Jézus maga is mondta, nem azt várom, hogy a saját erőtökbe induljatok el, és ezt vigyétek véghez, mert ez képtelenség és lehetetlenség. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, hogy akkor lesztek tanúim. És azt mondta nekik utoljára, hogy maradjatok Jeruzsálemben, míg felruháztattok mennyei erővel. Na de ők kérték ezt, mert érezték, hogy a feladat halaszthatatlan, a szükséglet óriási. Most hadd tegyek fel egy kérdést. Ma minket nem feszít az, hogy látjuk az emberiség állapotát, a világ állapotát, tudjuk a Biblia történelmi proféciáiból, hogy Jézus dicsőséges visszatérése, az emberi történelem drámai végkifejlete a küszöbön van. nem látjuk el, hogy az a bizonyos örökkévaló evangélium is hármas öngyűlizet hihetetlen időszerűsége van. És nem feszít minket azt, hogy ezt kéne tenni, de látjuk a tehetetlenségünket. Ennek kéne olyan nagyon feszíteni minket belülről, hogy tényleg elkezdjünk egyenként és kisebb közösségekben, de teljes szívből könyörögni Istenhez, hogy készítsen fel arra, hogy az Isten lelke kiáradhasson, mint akkor, és ezt a küldetést be tudjuk teljesíteni. De egyikünk se gondolja azt, hogy lehet egyből a Szentlélek kitöltetésében részesülni, annélkül, hogy előbb naponta a mi egyéni életünkben, a mi személyes életünkben ne tapasztalnánk, hogy mit jelent Szent Lelket kérni és elnyerni. Milyen az, amikor az Isten lelke lakozik bennünk, amikor az Isten lelke hordoz és tanácsol, amikor az ő ereje nyilatkozik meg, az ő igazsága és szeretete a mi életünkben. Kedves gyülekezet, én elolvasom még egyszer az alapigét befejezésül, és szeretnék mindenkit felszólítani arra, aki ezeket érti, és aki erről értelmileg és lelkiismeretileg meg van győződve, hogy ez így áll, ahogy az írás mondja, hogy a jövő héten kezdjünk valami újat. Ne nyugodjunk, míg Jézus tanácsa szerint a belső szobában naponta nem kezdünk imádkozni. Ne állítsuk alacsonyabbra a récet, mint hogy meg akarok tanulni a lélek által imádkozni. És nem halogatom a bűneim rendezését, hogy merjek kérni a jó Istentől Szent Lelket. Hiszen így szól az ígéret, még egyszer olvasom befejezésül. Kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kéri, és ő talán követ ad néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen.
Szombatnapi istentiszteletünk végén a gyülekezet énekelje el a 156-os számú ének első, második és harmadik versét. Tehát a 156-os számú ének mindhárom versét énekeljük el.
Oh,
Imádkozzunk. Aki akarja és teheti, hajtsa meg térdét. A többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Hogyan is köszönjük meg, hogy nagyobb ajándékot, nagyobb segítséget adtál nekünk, mint amit mi fel tudunk fogni, vagy amit igazán meg tudnánk becsülni. Hogy a te lelked, isteni személy, az isteni szent lélek dolgozik a mi belső világunkban. Urunk, azt se tudjuk felfogni, hogy a mi testünk, a szent lélek temploma lehet, ha mi kérjük a szent lelket, hogy te ismered a mi agyunkat, a mi idegeinket, te ismered a lelki világunk rejtelmeit és zugait, és ha mi kérjük ezt a munkálkodást, akkor te annélkül, hogy a szabadságunkat a legkisebb mértékben sértenéd, segítesz nekünk azzá lenni, akik szeretnénk. Állandóan adsz finom késztetéseket a jóra, az igazságra, a szeretetre. Istenünk, ekkora segítséget kaphatunk, és mégsem kérjük. Olyan felfoghatatlan ez, hogy mi ezt nem értjük meg, vagy nem vesszük igénybe igazán. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy ki tudja melyikünk hány éve, vagy évtizede Krisztus tanítványának vallja magát, és mégis olyan gyengén áll az életünkben a lélek általi valódi imádság, és még mindig nem tanultunk meg kérni szent lelket tőled, akiben minden ajándék egybefoglaltatik, aki minden szükségletünket betölti. Urunk, olyan megrendülten olvassuk az írásban, hogy abban az ős keresztény időben sorba olvassuk emberekről, hogy szent lélekkel teljes volt. És tudjuk, hogy mi is ide juthatnánk, ha kérnénk, ha elkészülne mi a életünkben az út ehhez. Kérünk, bocsásd meg ezeket nékünk. Urunk, ez a végidő, ez olyan démoni zsenialitással kitalált, hogy elcsendesedésre, valódi gondolkozásra, téged a belső szobában való igazi keresésre nem hagy nekünk időt, hogyha mi nagyon eltökéltek nem vagyunk, és nem kérjük még ebben is a segítségedet, hogy ez megvalósulhasson életünkben. Kérünk, hallgass meg minket, és segíts, hogy valami újat kezdjünk az életünkben. Segíts, hogy szenvedjünk, vagy szinte kétségbeessünk attól, hogy csak elménkkel szolgálunk néked. Segíts, hogy éhezzük és szomjúhozzuk, hogy az életünk teljes összhangba kerüljön veled, és hogy szent lélekkel telve, felruházva erővel a szent lélek által, be tudjuk tölteni azt a küldetést is, hogy mintha te kérnél, de az embereket általunk továbbadjuk az evangélium örömhírét. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk az egész napon át. Amen.
Szombatnapi istentiszteletünk zárásaként énekeljük el a 334-es számú ének első, második és harmadik versét. Tehát a 334-es számú ének mindhárom versét énekeljük el.